Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt 15 évben felépítettük a munkaalapú gazdaságot, mondta Orbán Viktor az idei Szakmasztár Fesztivált megnyitó beszédében tegnap. A miniszterelnök ismertetése szerint, amikor pályaválasztásra kerül sor, a fiatalok több mint fele végül a technikumot választja, a túljelentkezés általában háromszoros. Magyarország Európa egyik legjobb szakképzési rendszerét hozta létre, magas szintű vállalati részvétellel, folyamatosan korszerűsödő tudásanyaggal, mondta a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Parag László emlékeztetett, a szakmák európai versenyében tavaly a magyar csapata második helyet érte el Svájc mögött, Ausztriát megelőzve. Az MKIK harmadjára rendezte meg a Szakmasztár Fesztivált a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával együttműködve. Újabb magyarországi vasúti fejlesztések valósulhatnak meg a jövőben az Egy Övezet Egy Út nevű kínai kezdeményezés keretében, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Pekingben. Szijjártó Péter ismertetése szerint ezáltal külső finanszírozással gyorsan és hatékonyan kerülhet sor a hálózat modernizálására. Kínai kollégájával folytatott tárgyalása után bejelentette, ugyanilyen finanszírozási feltételekkel megépülhet a Magyarország és Szerbia közötti kőolajvezeték. A kínai Fiber Home Magyarországon hozza létre legnagyobb európai bázisát, ahol optikai kábeleket fog gyártani. A 8 milliárd forintos beruházás nagyjából 150 új munkahelyet teremthet, ehhez az állam 15%-os pénzügyi támogatást biztosít. Újabb légijárat indul Magyarország és Kína között, így idén júniustól immár egy hetedik nagyváros, Shenzhen is közvetlenül lesz elérhető Budapestről. A magyar jogállamiságot bíráló újabb határozatot fogadott el az Európai Parlament. Az állásfoglalás felszólítja a bizottságot, hogy addig ne fizessen uniós pénzt a magyar kormánynak, amíg az nem teljesíti maradéktalanul a jogállamisági feltételeket. Az EP a határozatban elítélte egyebek mellett a nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvény elfogadását és a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását. Kötelezettségszegési eljárást indított az autópálya koncessziók miatt Magyarország ellen az Európai Bizottság. Az uniós testület álláspontja szerint a magyar kormány 35 évre adott koncessziójánál nem volt átlátható a becsült szerződéses érték, a szerződés nem hárítja át kellő mértékben a működési kockázatot, és indokolatlanul hosszú időre szól, ami sérti az uniós jogot. A kormányzati tájékoztatási központ közleménye szerint az eljárás mondva csinált okokkal indult. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta a közös agrárpolitika felülvizsgálatát. Ennek célja az uniós gazdák adminisztratív terheinek csökkentése, nagyobb rugalmasság bizonyos környezetvédelmi feltételeknek való megfelelés tekintetében, írt a közleményében az EP. Joe Biden amerikai elnök aláírta, és ezzel hatályba léptette a 95 milliárd dolláros nemzetközi támogatást is magában foglaló amerikai törvénycsomagot, amely a többi között Ukrajna és Izrael számára tartalmaz forrásokat. Az új jogszabályok szerint az Egyesült Államok Ukrajna számára több mint 60 milliárd dollár biztosít katonai támogatásként. Az első szállítmány az elnök szándéka szerint már ezen a héten útnak indul. Folytatja készülődését az izraeli hadsereg a palesztin lakosságú gázai övezet déli végén az egyiptomi határnál fekvő Rafah város megtámadására, derül ki az izraeli kormányzati tisztviselők nyilatkozataiból. A következő két hétben összeül a hadikabinet, és várhatóan engedélyezik a palesztin civilek előreláthatóan egy hónapig tartó evakuálását. Első alkalommal tartottak személyes megbeszélést Oroszország és Ukrajna képviselői Dohában, a háborús övezetben máshová került gyermekeknek a családjukkal való egyesítéséről, a katari hatóságok közreműködésével. A felek megállapodtak abban, hogy 29 gyermek visszatérhet Ukrajnába, 19 pedig Oroszországba. Két hetet adott a benzinkutaknak a kormány, hogy a KS által meghatározott régiós átlaghoz igazítsák áraikat. A nemzetgazdasági miniszter a tegnapi kormányülés után közölte, a két hét letelte után a kormány újra megvizsgálja az ügyet, és ha nem teljesülnek az elvárások, akkor szabályozni fogják az üzemanyagárakat. Nagy Márton szerint a dízel 10, a benzin 27 forinttal drágább a régiós átlagnál. 605.400 forint volt a bruttó átlagkereset februárban, ez 14%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Az adat majdnem 10%-os reálbéremelkedést jelent. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a bruttó keresett medián értéke 491.900, a nettói 340.700 forintot ért el, a közszférában gyorsabban, míg a vállalatoknál lassabban nőttek a keresetek. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés valószínű, a gomoly felhőképződés mellett, amelyekből helyenként zápor kialakulhat, a szél sok felé-felé lénkül. A csúcshőmérséklet 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessége Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Ma 2024. április 25-e van, csütörtök. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatársak pedig a mai nap folyamán Tompos Péter és Karkus István. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorajánlónkat hallják. 14 óráig adok áttekintést arról, hogy mivel várjuk Önöket ma a készülékek elé. Rövidesen egy ismétléssel, méghozzá a szombat reggeli beszélgetésünk ismétlésével, melynek vendége dr. Tóth Géza, a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai tanácsadója, a Miskolci Egyetem professzora volt, aki nemrégiben egy tanulmányt jelentetett meg a népszámlálások a vallási adatainak eredményeit térképeken címmel. Most őt hallják.
Nem látom azt, hogy milyen megoldás, ugye az Úr Jézusnak a mondatát idézném, hogy tehát embernek ez lehetetlen, Istennek azonban minden lehetséges, és azt gondolom, hogy ilyen jellegű elemzésekre alapozva reménység szerint azért a egyházak vezetői megtalálják a megfelelő lépéseket, vagy olyan lépéseket, amelyeknek következtében a romlás az némileg csökkenthető, és a helyzet legalább stabilizálható. A munkámmal ezt szerettem volna megalapozni. Bízom benne, hogy így fogják majd látni mások is.
9 órakor híreket mondunk, utána segíthetünk. Mai műsorunkban a tehetség lesz a témánk. Annak kutatásával, képzésével, kibontakozásával foglalkozunk. Simon Miklós, a DVTK Labdarúgó Akadémia szakmai vezetője, és Rábai Dávid, a Nagy Pálya című könyv írója beszélgetett az utánpótlás nevelésről az MCC Miskolci Képzési Központjában. Ebből idézünk egy részt, és beszélgetünk is Simon Miklóssal. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
A szülő mellett az iskola és a pedagógus a legfontosabb partnerünk, hiszen egy ilyen bozsiktornára azért az óvónők, óvóbácsik meg a testnevelők hozzák ugye a gyerekeket, akik ugyanolyan fontos részei ennek, hogy hiszen ők juttatják el oda, a gyerek itt szereti meg akár a labdarúgást, akár a DVTK-t, akár a klubot, és nekünk az a feladatunk innentől kezdve, hogy ezt fenntartsuk és erősítsük is.
9 órakor külön válik Kisújszállási és Törökszent Miklósi adóink műsora. Napról napra című összeállításunkban többek között a cukorbetegségről hallanak. Ajánlunkban Jakabné Jakab Katalint, a Cukorbetegek EGRI Egyesületének elnökét hallják.
Nem előzhető meg az egyes típusú, nem úgy, mint a kettes, tehát ezzel együtt kell élni, de nagyon jó együtt lehet vele élni, és ugyanúgy, mint egy egészséges, sőt, még a cukorbetegben szerintem van olyan, hogy na hát én cukorbeteg vagyok, de akkor is érek én annyit, sőt, még többet is, és akkor, hogy én igenis megmutatom, ezt már észrevette a gyerekeken is, akik a táborba jönnek, hogy nagyon határozottak, nagyon talpra esettek, nagyon tudják, hogy mit kell csinálni, és nagyon szépen csinálják.
Tokai adónk is külön műsort szor 9 órától, a hírek után kilátó. Ebben két Eger környéki település életébe tekintünk be, Noszvajra és Szihalomra látogatunk. Ajánlónkban az utóbbi település kapcsán szólal meg Gajasné Dósa Katalin.
Én olyan Szihalmat szeretnék, amikor valaki meglátogat minket, akkor a település kép is vonzó legyen számára. És fontos az, hogy a Kálváriát gondozzuk rendszeresen együttműködve az egyházzal, annak a rendbetétele, vagy a temetőnek a rendbetétele is folyamatos gondozása, az önkormányzati tulajdonú lakásoknak a rendbetétele.
10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát, a hírek után kerengő, a mai adásban dr. Korzenszky Rihárd, a Tihanyi Bencés apátság emeritus perjele lesz Pécsi Krisztina beszélgetőtársa, a téma a tihanyi tetőtéri esték. Ugyanis Rihárd atya ennek keretében tartott nemrégiben előadást, melynek címe Miért olvassunk klasszikusokat volt.
Kérdés, miért olvassunk? Manapság szokták mondani, hogy nagyon sok az analfabéta szaknyelven funkcionális analfabetizmusnak is nevezik ezt a furcsa jelenséget. Ismerik a betűket, le tudják írni, le tudják másolni esetleg a mondatokat, de hogy megértsék, hogy mi is van leírva, az már sokkal bonyolultabb.
A Lélekszava jelentkezik 10 óra 45 perctől. A mai műsorban Maksó Péter atya az engesztelés lelkületéről szóló elmélkedését folytatja.
1916 tavaszának vége felé, tehát egy évvel Szűz Mária első jelenése előtt a kis rokon gyermekek, Lúcia, Jácinta és Franciszkó hirtelen egy a fák koronája felett egy áttetsző, lebegő alakra lettek figyelmesek, aki olyan vakíton fehér volt, mint a hó. A lény közelebb jön, s arcvonásai, amelyek földön túli szépségűek, egy 14-15 éves ifjúé. A gyermekekhez odaérve barátságosan szólítja meg őket. Ne féljetek!
11 órakor híreket mondunk, majd mustármag. Ismétlés Kedről. És emisorunkban az Ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium jubileumi ünnepségét idézzük fel.
Kívánom mindenkinek a lehető legnagyobb sikereket érje el, még itt az iskolában is, és aztán majd, amikor innen kirepültök, a való életben is álljátok meg a helyeteket, amiben biztos vagyok, hogy meg fogjátok tenni, és legyetek olyan sikeresek, amilyenek csak szeretnétek, hanem a karrierben, akkor a magánéletben, de akár mindkettőben is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, boldog 10. születésnapot, Szixi!
12:30-tól megismételjük a Vatikáni rádióadását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk a mennynek királyné asszonyát, majd egyházi híreket hallanak Debnár Ádámtól. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben ma Szent Márk evangelistáról hallanak. Névnap és kalendárium című kis műsoraink zárják le az adást 13 óra előtt. A 13 órai híreket pedig hallgassuk együtt, zenei összeállításunk követi. Kedves hallgatóink, műsorismertetést ma legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor és maradjanak velünk addig is. Műsorainkhoz mindannyiuknak további jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok.
Reggeli beszélgetés.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Dr. Tóth Géza, a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai tanácsadója és a Miskolci Egyetem professzora nemrégiben jelentette meg tanulmányát, melynek címe A népszámlálások vallási adatainak eredményei térképeken. A tanulmány egyébként szabadon letölthető a KSH honlapjáról. A munkának azért van a szerző szerint különösen nagy jelentősége, mivel a 2022-es volt az utolsó hagyományos népszámlálás, a következő már nem kérdőíves lesz, hanem adminisztratív adatokból áll majd össze. Így a hazai egyházak, felekezetek helyzetéről ilyen átfogó felmérés már nem lesz több. A tanulmány bemutatja, hogyan alakult a történelmi egyházak híveinek száma és aránya hazánk településein 2001, 2011 és 2022-ben. Melyek azok a településcsoportok, ahol magas, illetve azon csoportok, ahol alacsony a hívők aránya. Rámutat arra is, melyek az adott egyházak szempontjából veszélyben lévő települések. Mint ismeretes, a legújabb adatok szerint közel 1 millióval csökkent a magukat katolikusnak vallók száma. De sokan, így egyházi vezetők is megkérdőjelezték az adatgyűjtés során alkalmazott módszert és annak eredményét. Beszélgető társam dr. Tóth Géza, a tanulmány szerzője.
3 népszámlálás adatsorait dolgoztam fel. A feldolgozás oka, annak az apropója, hogy ez egy egészen új népszámlálási helyzet, hiszen még egy ilyen népszámlálás nem lesz.
Tehát, hogy bekopogtatnak hozzá?
Így van. Független attól, hogy most kopogtatnak, vagy interneten töltjük ki, gyakorlatilag ez egy kérdőíves, teljes körű lekérdezést jelent. A következő népszámlálás viszont teljes körű lesz, de nem kérdőíveken fog lezajlani, hanem gyakorlatilag adatbázisokból történő átemelés. Tehát nem fognak minket sem megkeresni, sem pedig internetes kitöltés lehet. Na most akkor innentől kezdve tudunk arról beszélni, hogy akkor milyen adatok lesznek benne. Etnikai és vallási adatok biztosan nem, hiszen olyan közhiteles adatbázisok, amelyekben ezeket a jelenségeket nyilván tartanánk, ilyen nincs. Ha a hallgatók esetleg azt gondolnák, hogy hát esetleg akkor mégis mi lehet, ami kicsit közel van ehhez, akkor az nyilván a személyi jövedelemadó felajánlások lehetnek. Tehát az nyilván egy szűkebb kör, hiszen az csak az aktív foglalkoztatottak vonatkozik, és ők sem teljes körűen ajánlják fel a jövedelmüket. az elmúlt három népszámlálást nézzük, hiszen előtte a vallási kérdések kikerültek a népszámlálásból. A 2001-es volt rendszervásárlás utáni első, amikor bekerült, és ezért fontos azt megvizsgálni, hogy ahhoz képest, tehát 2001-hez képest mi a helyzet, mint folyamat, ez egy olyan alap, amire érdemes támaszkodnunk. Tehát először is nem önmagában csak egy általános csökkenésről van szó, hanem egy elég jelentős társadalmi változásról van szó. Hát gyakorlatilag az emberben az individuumnak a szerepe sokkal fontosabb. Nem lehet általában arról beszélni, hogy a szekularizáció a meghatároz, inkább azt teszem, mert megérdemlem, mert nekem lehet, mert ezt megtehetem. Egyre inkább a történelmi egyházaktól elfordulnak, zárójelben viszont nem találják meg teljes egészében, tehát a népszámlálásai nem hoznak ezzel ellentétes akár más keresztény felekezeteknek, vagy más vallásokhoz való kötődést. Tehát a két folyamat ilyen szempontból nincs párhuzamban. Nagyon nagy a nem válaszolóknak az aránya. Ami...
Tehát olyat azért senki nem mond, hogy ő harcos ateista vagy materialista, mint régen. Inkább a közömbösség a jellemző.
Nagyságrendileg igen, ha most az adatokra tekintünk, akkor ugye 2001-ben is nagyjából 1,5 millió, és 22-ben is körülbelül 1,5 millió ember volt az, akik azt mondta, hogy ő vallási közösséghez, felekezethez nem tartozik. Tehát körülbelül az ateisták, akik önmagukat ténylegesen ateistának definiálják, az nagyjából a magyar népességből 1,5 millió főt tesz ki. A jelentősebb változás az, hogy a nem válaszolóknak a száma jelentősen megnőtt, 2001-hez képest az 1,1 millió, jelenleg 3,8 millió. Na most ezért fontos abból kiindulni, hogy nagyon nagy a nem válaszolóknak a száma, akik válaszol, akkor az kinek is, minek is tartjuk. Hát hosszasabban kifejtve azt lehet mondani, hogy ők a vallásukról pozitívan nyilatkozó emberek. Röviden azt mondjuk, hogy ők a vallásosak. Ebben is nyilván a hallgatóknak is lehet olyan gondolata, hogy igen, hát kiket látok a misén, mennyi ebből, aki mondjuk egyházi esküvőt, vagy egyházi temetést kér, hiszen ilyen szempontból azért valószínűleg még a kör még ennél is szűkebb, sajnos, sajnálatos módon, de legalább nagyságrendileg őróluk beszélünk, hogy akik biztos, hogy a vallási kérdésekkel pozitívabban foglalkoznak. Az, aki nem válaszolt, arra sem mondhatjuk, hogy biztos, hogy nem vallásos. Valamilyen oknál fogva nem tartotta ezt. Vagy azt mondta, hogy magánügy, vagy azt mondja, hogy Dafke, nekem ne mondja meg senki, hogy mit is, hogy is. És végül, de utolsó sorban az internetes kitöltésnek a jelentőségét emelném ki. Hiszen a kitöltőknek, tehát a válaszolóknak nagyjából 70%-a interneten válaszolt. Ha csak a hallgatók arra gondolnak, hogy ők a személyes életükben, ha interneten vannak, akkor egy-egy lapon, egy-egy internetes szájton mennyi időt töltenek el? Nálunk a hivatalban ezt mérik, mennyit kattingatnak, mennyi ideig töltenek, a 3-5 perc az már nagyon jó. Most ebből belegondolunk, hogy ha már a 3-5 perc az nagyon jó, akkor gondolhatjuk, hogy 30 percet elvárni valakitől, ezt végig kattintsa alaposan, az nem igazából reális dolog. Tehát ez is arra mutat, hogy más módon kell jövőben ezzel a kérdéssel foglalkozzunk.
De ugye gördíthettek, tehát nem maguk írták be a vallásukat, tehát UFO hívőt nem írhatott be senki.
Nem, pontosan lehetőségük volt arra, hogy akkor ilyen szempontból ezen túl menjenek, és ott, amikor már nem kötelező volt a válasz, megtehették, és tovább tudtak ugrani. A hallgatókat nyilván elsősorban a katolikusok, és ezen belül a görög katolikusok érdekelnek. Hát nagyjából országosan azt lehet mondani, hogy a katolikusok száma a katolikus szám az körülbelül 2,8 millió, ebből körülbelül 2,6 millió a római, és olyan 160 ezer fő görög katolikusnak vallja magát. Ha egy ilyen kis apró dologról beszélünk, akkor háromfajta választási lehetősége volt a kitöltőnek: katolikus, római katolikus, görög katolikus. Na most a katolikus meghatározás az elsősorban, ha valaki esetleg örmény vagy más ritusú katolikusnak tekinti magát, és ez eddigi népszámlálásokban olyan 3000 fő volt körülbelül, ami országosan azt mondhatnánk, hogy valós. Most viszont 22-ben 77 ezer fő vallotta magát, katolikusnak. Tehát egyszerűen csak ennyit. Ami nyilvánvalóan ennyi örmény rítusú katolikus nincs hazánkban, tehát valószínűleg közülük nagyon nagy számban római katolikusok. Arányában jelenleg a 2001-es 54,6%-ról a katolikusok aránya a teljes népességre viszonyítva nagyjából 30%. Egy olyan térképről szeretnék a következőben beszélni, ami elsősorban azt mutatja be, hogy mely településeken mely vallás a domináns. A dominancia tekintetében azt lehet mondani, hogy a településeknek a döntő része az természetesen római katolikus, lényegében az országnak a teljes területe. Ezen belül érdemes két csoportot megtenni, hogy azokon a településeken, amelyeken egy-egy egyház, egy felekezet domináns, a népességből mekkora arányt tesznek ki. Na most ezen belül azt kell mondjam, hogy a római katolikusok dominanciája, ők 40% feletti részesedéssel rendelkeznek a népességben, ez a magyar települési állományból kb. 1300 település. Továbbá, ahol a római katolikusok dominálnak, de emellett viszont az arányuk 40% alatti az össznépességből, az körülbelül 1200 település. Ugyanez, ha görögkatolikusra nézzük, akkor 21 olyan település van, ahol a görögkatolikusok dominálnak, és a népességből 40% felett, és körülbelül 36, ahol pedig dominálnak, de 40% alatti arányban teszik a népességből. Struktúrájában a dolog nem változik, térben ugyanott vannak a dominancia jegyek, ahol eddig voltak, az arányok jelentősen csökkentek, 2011-ben ezt a ilyen jellegű vizsgálatot még 50%-os határral tudtak meg, azóta egy általános csökkenés van, és ehhez ilyen szempontból kellett idomulni. Hol is vannak a legtöbben a római katolikusok? Tehát azt lehet mondani, hogy a legmagasabb arányok Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala megye. A rádió vételkörzetében magas arányokat látunk. Nógrád, illetve Borsodabaúj, Zemplén megye bizonyos településén, illetve néhány Heves megyei településen. Tehát mindenképpen ki kell emelni, hogy országosan viszonylag magas arányok ilyen térségekben vannak. Az alacsony arányok azok Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés, illetve Jász-Nagykun, Szolnok tekintetében rajzolódnak ki a térképeken.
Igen, meglepett az, hogy a Debreceni Nyíregyházi Egyház megyében ír a legkevesebb katolikus, és bár a legkisebb a szombathelyi, ha jól tippelek, mégis ott a legtöbb.
Majd pont erre fogom rámutatni, hogy a szombathelyi egyházmegyében nagyon magas arányok, és viszonylag nyugati térségben viszonylag kedvező helyzet, a helyzethez képest kedvező dolgokról lehet beszélni. Annyiban folytatnám a gondolatmenetet, hogy mi is alakult, mi is változik, ha egymás mellé tesszük a elmúlt három névszámot, akkor azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag 2001-hez képest gyakorlatilag a katolikusoknak a arányában folyamatos csökkenés van, és igazából egyre inkább nyugat felé szorulnak a magas arányok. Nyugat felől látszanak csak magas arányok, és egyre inkább, ahogy kelet felé megyünk, fokozatosan egyre inkább visszaesnek az arányok, egyre inkább kisebb katolikus arányokról beszélünk, és ezen belül sajnálatos mondani, nagyon drasztikus visszaesés van Budapest agglomeráció, Fejér vármegye, illetve Komárom, Esztergom vármegyék vonatkozásán. Hogyan is alakul a katolikus híveknek a száma? Azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag, ha egy változást nézünk, akkor a legjelentősebb visszaesések Heves megyében látszanak, aztán Bács-Kiskun, Csongrád megyében látszanak, és sajnálatos módon elsősorban a magas arányokkal jellemző településeken látszanak. Vannak ugyan pontszerűen olyan helyek, ahol a katolikus hívek száma növekszik, de ezek inkább elszórtan, és nem, sok esetben nem feltétlenül a különösen magas arányokkal rendelkező településeken.
Sok esetben egy ember beköltözése is akár lendíthet egy kicsit a statisztikát.
Ha alacsony alapról indulunk, akkor ez a jelenség teljesen egyértelműen várható, teljesen egyértelműen látható. Talán, hogyha ezt egy kicsit másabb mintán nézzük, például ortodoxokon, akkor nagyon látszik, hogy mivel alacsony a bázis, ezért egyértelműen ki tudnak rajzolódni a legfontosabb plébániák. És ott, ahol élő plébániai közösség van, ott vagy megtartó erő, vagy pedig növekvő erő is van. Bizony nyilván a katolikus baphiány ez erre nem feltétlenül egy jó helyzet, vagy ezzel kapcsolatban, de mindenképpen erről beszélni kell. Ez egy komplex statisztikai elemzés, amelyet próbáltam végezni az adatokon. Ennek az egyik talán a pasztorális munkában, pasztorális gondolkodásban talán nagyon fontos annak az összefüggését megnézni, hogy ha már általában ránézzünk a térképre, akkor a térkép mögött milyen általános és fontos összefüggések láthatók. Ezzel kapcsolatban lényeges azt megnézni, hogy hogyan is lesz valaki vallásos, milyen hatások érik, milyen térbeli hatások érik. Ugye ha az emberek közötti kapcsolatokat megvizsgáljuk, akkor beszélni kell arról, hogy hálózatokként is leírhatók az emberi kapcsolatok. Az, hogy ki lesz vallásos, az elsősorban ugye a szülei, a családja, a legszorosabb családja, illetve az legszorosabb barátai, amik hatnak rájuk, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ezek az legfelsőbben az erős kapcsolatok, amelyek meghatározzák. Most megnézzük, hogy térben hol vannak ezek az erős kapcsolatok, akkor általánosságban azt lehet mondani, hogy településen és a település szomszédságában, erre persze mondhatják azt, hogy persze egy tradicionális társadalomban fontos volt, hogy hol ginek a szomszédjában, hol élnek a rokonok, és nyilván egy urbanizált társadalomban már inkább elköltöznek, vagy nagyobb távolságokat is költöznek, vándorolnak az emberek, akár országon belül, akár messzebbre, de mégis az alapvető kapcsolatrendszere az egy adott településen belül, vagy a településnek viszonylag szomszédságában van. Ha pedig ez így van, akkor érdemes megnézni azokat a viszonyokat, amelyek a települések és a települések szomszédságában láthatók. Ezt területi autokorrelációs vizsgálatnak nézzük. A legfontosabb eredményeket ebből érdemes kiemelni. Tehát azok a adott egyházak számára legfontosabb településcsoportok, ahol magas a valamilyen szinten az arány, mihez képest magas, nyilván az átlaghoz vagy a mediánhoz képest magas katolikus arányról beszélünk, és a szomszédságban is magas. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ezek a térségek, ezek nem biztos, hogy a legtöbb katolikus vagy görögkatolikus hívő élt ezeken a településeken, de mégis a szoros kapcsolat miatt, a beágyazottság miatt ezekkel a legnagyobb figyelmet tenni. Hol vannak ezek a katolikus egyházban? Alapvetően Győr-Moson, Sopron, Vas, Zala vármegyékben, illetve a rádió vétel közvetében Nógrád, illetve Heves, valamint kisebb településcsoportnál, pedig Borsodabolcs, Zemplén vármegyénél. Tehát még egyszer, ez az aranytartalék, ez a család jelzést, amire nagyon kell figyelni. Ezzel ellentétes, ha a vizsgálatot nézzük, azon települési kör, ahol alacsony arányokról beszélünk, és a környezet is alacsony arányokkal rendelkezik. Ha alapvetően erről beszélünk, akkor ezek a református vidékek, Észak-Kelet-Magyarországon, vagy akár Kelet-Magyarországon, tehát Szatmár vidéke, Hajdú, Békés megye. Nyilván Békés megyében azért az evangélikus híveknek az aránya is magas. Ami problémát jelent, hogy sajnos most már Budapest és Budapest a tágabb környezete is alacsony arányokkal jellemezhető. És akkor ez a két alapcsoport, ami fontos, viszont ez a módszer lehetővé teszi azt is, hogy megnézzük, hogy a környezetéhez képest valaki magas arányjal rendelkezik, vagy éppen alacsony arányjal rendelkezik. Ha valaki a környezetéhez képest magas arányjal rendelkezik, akkor, hogy leegyszerűsítsem, a benne a bárány, kinn a farkas helyzet. Tehát nagyon-nagyon figyelni kell, hogy ott ez megmaradhasson, ez a kis kvázi zárvány. Na most ez miért olyan fontos, vagy miért olyan lényeges ez akár a vétek közvetnek a települése, mert több ilyen van, például Nyírbátor, De ilyen például több hernádmenti település, Hernád-Szentandás, Bózsva, vagy kisebb települések az ország más területein. Most itt vannak Rásony, Sábberenj, Simabesenyő, Sámsonháza, Sejepsénye. Ezek gyakorlatilag a környezetükhöz képest alacsony értékekkel rendelkeznek, tehát alacsony értékek, a környezet viszont magas értékkel rendelkezik. Másik oldal...
Ez bocsánat, mit jelent, hogy Nyírbátorban viszonylag kevés a katolikus...
Ahhoz képest, hogy a környezet, így van, a környezetéhez képest viszonylag kevés, tehát ez ilyen szempontból kell megnézni. A másik oldal, ami még egyszer ez a benna bárány kinna farkas helyzet, az pedig ilyen például Helyőkürt, Ajak, Hajdúdorog, Rudabánya, mind Kelet-Magyarországon, tehát ahol magas érték és a szomszédság viszont alacsony értékkel rendelkezik.
Gócok.
Tehát olyan gócok, amelyekre külön oda kell figyelni.
Azért levonhatunk egy kis tanúságot ebből.
Igen, olyan szempontból, hogy ha és amennyiben ezek a stabilak, ezek a helyzetek, mert nyilván itt most, ha összevetjük a két népszámlálási időpontot, 2001-2022, akkor lehet változásokat megnézni. Az alapklaszterek mennyire stabilak, egyébként alapvetően igen, sajnos a romlás az alapvetően Budapest és agglomerációja, ami egyértelműen egy nem szignifikánsból, egyértelműen egy alacsony-alacsony klaszterbe megy, tehát még egyszer, ahol alacsony az arány és a szomszédság is alacsony, és ezekre a eltérő helyzetekre, ahol a szomszédsághoz képest alacsonyak vagyunk, vagy a szomszédsághoz képest magas, az pedig egészen eltérő döntési helyzetekre való utalást is hozhat. Tisztább vagyok vele, hogy nagyon nehéz, hiszen én egy asztal mellett ülök, csak az adatokat látom. De mégis arra külön odafigyel, vajon ennek milyen oka lehet? Vajon emögött mi lehet? Pásztori munka? Vagy elvándorlás történt? Vagy mi az a változás, vagy mi az a helyzet, ami emögöttes tartalom lehet?
Sokan mondják azt, hogy a Covid óta minimum 20% eltűnt a templomokból.
De nem biztos, hogy innen is eltűnt. Igen, a Covid egyértelműen a templomokba járást jelentősen csökkenti, de attól még ezt nem biztos, hogy itt is lecsapódik. Ezt is érdemes megfigyelni, hogy mi is akkor a konkrét helyzet, milyen kapcsolat van a valóság és az adatok között. Még egyszer mondom, tehát mi itt alapvetően a vallással kapcsolatos pozitív hozzáállást tudjuk nézni gyakorlatilag, és ezekről beszélünk elsősorban, de nem biztos, hogy ez gyakorlatilag így csapódik le. Például amikor arról beszéltem, volt lehetőségem a Esztergom budapesti főegyházmegyénnél a pasztorális tanácsából bemutatni ezeket az eredményeket, akkor elmondtam, ugye, hogy én nagyjából 448 ezer római katolikust látok a főegyházmegyében. Erre azonnal mondja bíboros atya, hogy igen, elhiszi, de a keresztelésekből, a temetkezésekből és bérmálásból nagyjából, amit ők tudnak figyelni, körülbelül 1 milliónak látják a főegyház megyében a katolikusoknak a számát, és erre persze lehet azt mondani, és aki ebből templomban megjönik, az nagyjából 10%, 10-11 néhány százalék.
Thank you.
A munkámnak a egyik legnagyobb novuma, hogy annak ellenére a statisztikai hivatalban dolgozom, tehát mi alapvetően az általános közigazgatási beosztással dolgozunk. Három olyan egyház van, amelynek van országos területi igazgatási beosztása. Az egyik a római katolikus egyház, a másik a református, és a harmadik az evangélikus. Ezek teljesen más egyházmegyei beosztással dolgoznak. Erre persze mondhatja, hogy hát van a görögöknek is, de az megyéket fog össze, és az ilyen szempontból egy más jellegű beosztás. A munkám során ezt a egyházmegyei beosztásra is bemutatom az adatoknak a csoportosítását, és azt lehet elmondani, hogy amiről ugye beszéltünk, tehát a szombathelyi egyházmegyében látjuk a római katolikusok arányának a legmagasabb helyzetét, tehát 48%, átlagnál kedvezőbb még ugye a vételkörzeten belül az Egri főegyházmegye helyzete, emelt ugye még a győri, kalocsai, kaposvári, pannonhalmi területi apátság, Pécsi egyházmegye, Veszprém egyházmegye. A legalacsonyabb arányokat nyilván a döntő református többségű Debrecen nyíregyházi egyházmegyében látunk. Ha most konkrétan azt kérdezzük, hogy akkor mégis mennyi a római katolikusok száma, akkor nagyjából a Váci egyházmegyében egy olyan 346 ezerről beszélünk, Egri főegyházmegyében 317 ezerről, és Debrecen nyíregyházi egyházmegyében 112 ezer körülbelül. Visszaesés 2001-hez képest a legnagyobb az az Egri főegyházmegyében, ott 50%-ot meghaladó, másik kettőben némileg kisebb. Ha 2022-es helyzetről nézünk rá, akkor a Egri főegyházmegyében a római katolikusok aránya az össznépességgel viszonyítva 29,5%, 29 körül van a Váci egyházmegyében, és olyan 10,6% Debrecen nyíregyházi egyházmegyében.
Nyilván nem tudjuk a jövőt megjósolni, de sejthetjük, és a statisztikai adatokból is azért valamit megtudhatunk róla. Hát ez egy nagyon szomorú vízió, amit most mondok, de ha így megy tovább, 30-40 év múlva nem lesz Magyarországon vallásos ember.
Nem lehet jelenlegi trendekre ráilleszteni, és nem lehet a jelenlegi trendekből teljesen egyértelműen kihozni valamit. Gyakorlatilag ugye azt szokták mondani, hogy nagyon nehéz jósolni, ha valamit jövőre vonatkoztatunk. Nagyon nehéz kiindulni jelenlegi trendekből, és azokat, mert abban az esetben ez lesz, amit ön mond. Nem tudom megmondani, hogy mi az a határ, nem tudom megmondani, mi az a helyzet, amikor ez megváltozik. Sajnos most egy olyan trendről beszélünk, amely egyáltalán nem kedvező.
Leszálló ágról
beszélünk, de mindenképpen kezdeni kell vele, mindenképpen figyelembe kell venni, mindenképpen ehhez alkalmazkodni kell. Ha országos helyzetről beszélünk, akkor a legnagyobb visszaesés egyébként nem a önök által különösen érdekelt egyházmegyében, hanem sajnálatos módon a Szeged családi egyházmegyében történt, ott 41%-os visszaesés, és a legkisebb pedig a győri egyházmegyében, csak 41%. Viszont ha megnézzük azt struktúrájában...
Ez az a térkép, bocsánat, amit nem értettem a könyvében sem, hogy ezek a színes foltok hogy kerülnek rá a térképre?
Tehát ez topológikus térkép, ahol a alapformát, meg az, hogy ki kivel szomszédos, az változatlanul hagyom, de az egyes egységek, emesen egyházmegyéknek a nagyságát módosítom a tömeg, ebben az esetben a római katolikusok számával. A felületet pedig színezem a római katolikusoknak az arányával. Lényegében mit is lehet ezzel kapcsolatban legfontosabbakat megállapítani, hogy igen, egy nagyon komoly csökkenés volt. Azt is lehet látni, hogy sajnálatos módon ugye egy Szeged családi egyházmegyében egy nagyon drasztikus visszaesés, egy viszonylag kedvezőbb, viszonylag idézőjelben kedvezőbb helyzet a győri egyházmegyében, de lényegében az egyházmegyék közötti nagyságrendi különbségek nem változnak. Tehát a struktúra az teljesen változatlan, hiszen ugyanazok a nagyságrendek vannak, ugyanúgy meghatározó, leginkább meghatározó Esztergom budapesti főegyházmegye, ugyanúgy a legkisebb Debrecen nyíregyházi, és igazából csak némi átalakulás van arányok vonatkozásában, tehát ha mondjuk megnézzük, akkor a szombathelyi és a pannonhalmi egyházmegyék vannak kedvezőbb helyzetben az országon belül az arányok tekintetében, és ez ugye korábban azért a pécsi egyházmegyére is igaz volt, de itt egy visszaszorulás látható. Nagyon sok negatív dolgot mondtam, viszont fontosnak tartom, és ezt is egyáltalán az ezzel való gondolkodás, foglalkozás miatt is fontos, így általában is, és másik oldalon pedig szintén a pasztorális munka miatt fontos. Hiszen beszélünk arról, hogy 2001-es helyzethez képest a 22-es helyzetben az arányok azok jóval alacsonyabbak. Ezek tények. Viszont ha azt mondjuk, hogy nézzünk egy 2004-es adatsort, azt érdemes részekre, csoportokra bontani. Leegyszerűsítve, és most nem a statisztikai összefüggésben akarom fárasztani a hallgatókat, de érdemes négy külön részre osztani, négy negyedre osztani az arányokat, az egyes településeknek a római katolikusok arányait. És ez alapján azt mondani, hogy ez a település ez most első, második, harmadik, negyedik negyedben van arányai függvényében, tehát az ottani katolikus arányok tükrében. Ha ezt megnézzük 22-re, akkor közben lehettek csökkenések vagy stagnálások egyes település csoportok vonatkozásában, viszont ha településeknek a pozíciót összevetem a 22-est meg a 2001-est, akkor ez alapján tudom azt mondani, hogy változottan a pozíciója, vagy javított, vagy esetleg rontott a pozícióján. Tehát lehetséges az, hogy az adott település mondjuk nagyon komoly lelkipásztori munkával, missziós munkával stabilizálni tudta a híveinek az arányát. A korábbi térképeken nem veszünk észre semmit, de ha az országon belül az egyes csoportokban, egyes negyedékben való tartozását, akkor akár jelentősen is javított a pozícióján. De van aki, aki esetleg romlottak az arányok, de mégis az arány romlása az országos hátadnál kedvezőbb. És erre külön fel kell hívni a figyelmet, és most egy pár olyan településről szeretnék beszélni, amelyek pont akár az Egri főegyházmegyében, akár egyáltalán a rádió vételek közöttében vannak. Ha a romlásokat nézzük, akkor ez döntően Budapesthez köthető, tehát a pozíció, relatív pozíció romlása 15., 18., 20., 9., 19. kerületben, 5. kerületben látható, de ilyen még Moson-Magyaróvár, Gyömrő, 60, Komárom, Százhalombatta, Lajosmizse. Amit pozitívként szeretnék mondani, és azt gondolom, vegyük észre a pozitívumokat is, hogy a térségben a két legfontosabb város, tehát Eger és Miskolc relatív pozíciója viszont javult. Ez nyilván a pásztorális munka, a missziós munka, és nagyon sok összetevős, tehát különösen ilyen nagy települések, nem tudom azt mondani, hogy ezért vagy azért, de vegyük észre, hogy vannak ilyen kedvező települések. Ide sorolom még Sátoraljaújhelyt, Sárospatakot, valamint Felső és Alsó Zsolcát is, illetve Széchenyt is. Ha térképre ránézünk, akkor nagyon sok esetben egyébként a rádióvétel közvetében sok olyan település van, ahol még ilyen kedvező helyzetről beszélünk, de hát sajnos nyilván nem lehet megfelelkezni azokról sem, amelyek viszont inkább egy relatív pozícióvesztés látható.
Sok mindent megtesznek az egyházak, gondolok itt a katolikusra is, hogy a híveket megnyerik, mondta missziókat, utcai misszionálás, YouTube csatornák, stb. Igyekeznek ott lenni, ahol a fiatalok egyetemi lelkészség sorolhatnám. De mégis úgy látom, hogy mondhatják sokan azt, hogy hát azért csökken a hívek száma, mert a papok száma is, nincs aki elérje őket, nincs akihez menjenek, stb. De azok a felekezetek, akik eléggé felül pasztoráltak, hogy úgy mondjam, mondjuk a görög katolikusok, evangélikusok, ahol a lelkészek száma sokkal jobb arányt mutat a hívegéhez képest, mint mondjuk a rómaiaknál. De ott is csökken a hívek száma.
Ez általános tendencia, igen, van ilyen összefüggés is. Például mondjuk az evangélikusok esetében azért látszik, hogy a csökkenés mögött nem feltétlenül a pasztorális munkának a problémái, hanem inkább egy migrációs folyamatok is látszanak. Nagyon sokan, különösen a Békés megyéből elköltöznek, és őket megtaláljuk olyan döntően római katolikus dominanciájú térségekben, ahol nem különösebben számítanánk rájuk. Tehát sok összetevős ez, kis mintán viszont az látszik, hogyha nem nagy térképeken, hanem akár kisebb térképeken vizsgálódunk, hogy ott, ahol van plébános, élő közösség van, ott igenis a válaszoknak a nagyságrendje sokkal nagyobb. Volt már olyan előadásom, ahol bemutattam mindenütt ezeket a változásokat, és azokat a településeket, amelyek pozitív eredetek, és a hallgatóságból kaptam vissza, hogy igen, ott vagy azért, mert jelentős migráció történt, tehát belső vándorlás történt, lásd Budapest környéki települések, ez egyik oldala, a másik pedig ahova pap került, vagy ahol komoly lelkipásztori munka folyik, ott ennek igenis jön a válasz, jön rá a reakció, és igenis ez élővé teszi az ottani hitéletet.
Ezt pirossal kéne aláhúzni ebben a beszélgetésben.
Én azt gondolom, hogy ez egyik legfontosabb megállapításom ez, tehát hogy valahol ezt mindenképpen lehet látni. Nyilván Budapest esetében ez egy kicsit más, hogy van, itt nagyon sok templom van, sok lehet van, és mégis az emberek közötti vagy valláshoz való hozzáállás az nem biztos, hogy ezt tükrözi teljes egészében, tehát valóban egy ilyen dologról is lehet beszámolni.
Statisztikáról beszélgetünk a magyar vallásos emberek számáról, egyházhoz tartozók számáról, a Központi Statisztikai Hivatal Intézetében számok, igazából a gépnek, a könyvnek, bármilyen adathordozónak, mindegy, hogy milyen számot írunk bele. A vallás magánügy, mondják, az államot, egyházat szét kell választani. Akkor miért fontos, ha fontos mondjuk az államnak, hogy a polgárai, az állampolgárai vallásosak-e, vagy milyen vallást követnek?
Nagyon sokféleképpen érdemes ezt a kérdést megvizsgálni. Amiről szeretném felhívni a figyelmet, az egy olyan dolog, amely mindannyiunkat érint. Ez egészen konkrétan nem más, mint a fertilitás, a születéseknek a száma. Ha fertilitáson gondolkodunk, akkor bizonyára a hallgatók is hallottak már a teljes termékenységi arányszám mutatóról. Tehát ez egy olyan hipotetikus szám, amelyet ha és amennyiben az adott termékenységi adatok érvényesülnek, akkor egy nő élete során átlagosan ennyi gyereknek ad életet. Ennek 2,1-nek kellene lenni ahhoz, hogy lényegében a népességünk stagnáljon. Kettőnek, hogy a két szülőt reprodukálja, és sajnos a csecsemő halálozás nem kiküszöbölhető, tehát a stagnáláshoz 2,1 kell. Bizonyára hallották, hogy mi nagyjából 4,6 környékén vagyunk, ami a korábbi hakhoz képest, tehát a Gyurcsány kormány időszakához 1,2-höz képest egy nagyon jó helyzet, de hát mi nagyon messze vagyunk tőle. Mik azok a dolgok, amelyekkel lényegében lehet, vagy amelyekre odafigyelve lehet ezt némileg támogatni, segíteni, mik azok a tevékenységek, amelyekre érdemes odafigyelni. Bizonyára mindenki hallott a magyar kormánynak a családtámogatási eszközrendszerét, egy nagyon széles eszközrendszerről beszélünk. Nem ennek a hatékonyságát vizsgáltam, hanem egyáltalán azokat az összetevőket, amelyek erre hathatnak. Nem csupán országos jellegű termékenység arányszám számítás lehetséges, hanem meg lehet ezt nézni területileg. Felhívnám a figyelmet a hallgatóknak, hogy vannak már olyan járások, ahol igenis nem csak 2,1, hanem akár már 2,49-es értékről is beszélünk. Itt most egyébként a legkedvezőbb az Edelényi járás. Mik azok az összetevők, amelyek befolyásolhatják a termékenység arányszámot? Nem mennék bele részletesen a modellezés részleteibe, csak egy néhány gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban nézni. Több olyan mutatónak a kapcsolatát néztem meg, és ebből állítottam össze egy modellt. Mik azok a mutatók, amelyekkel leginkább lehet ezt az arányszámot magyarázni? Az egyik ilyen fontos tényező, hogy minél több a három vagy több gyereket szülő nőknek az aránya, annál kedvezőbb a helyzet. Tehát nem a házasságkötések, nem önmagában csak a gyerekszülések, nem a gyerekszüléseknek a fajlagos száma, hanem minél több legyen, minél magasabb legyen a három és több gyereket szülő nőknek az aránya. A nagy családosoknak az arányát kellene növelni. Nem kerülhető meg a kérdés, hogy nagyon fontos a cigány honfitársainak a szerepe. Nem lehet azt mondani már, hogy csak a cigányság a meghatározó, mert egyértelműen látszik, hogy vannak olyan térségek, ahol ugyan a cigányság aránya magas, de mégis a teljes termékenység arányszám párhuzamosan nem növekszik, nem ennyire kiemelkedően magas. De egyértelműen látszik egy nagyon szoros kapcsolat. A harmadik tétel, amit még a modellbe belekerült, az egylakosra jutó jövedelem felhívna a figyelmet, hogy negatív előjellel. Tehát önmagában a jövedelem növekedése az csökkenti a fertilitást. Tehát önmagában, hogy jobban élnek egy térségben, az nem feltétlenül jelent fertilitási növekményt.
Tehát minél szegényebb vagyok, annál több a gyereke.
Leegyszerűsítve, igen, nyilván egy bizonyos életszínvonal kell ahhoz, hogy egyetem merjek józanésszel gyermeket vállalni, hiszen nem csupán vállalni kell, hanem fel is kell őket nevelni. Tehát ez nyilván egy felelősséget az, amelyben az államnak is van felelőssége. A munkahelyteremtésre bármivel ezt nyilván hallgatók is tudják, de önmagában, ha nagyon magas jövedelmekről beszélünk, ott viszont már egy kedvezőtlen fertilitásról beszélünk. Itt a budapesti belső kerületekre szeretném felhívni a figyelmet, ahol akár 0,7-es fertilitási számok is látszanak a viszonylag kedvező jövedelmi helyzet ellenére. És hogy miért beszélünk erről? Mert a harmadik tétel, amely ebbe a modellbe belekerült, és statisztikailag szignifikáns adatokat ad, az pedig a vallásos népesség száma. Úgy került bele a mutató, hogy a járási átlaghoz képest azok a járások jellemezhetők magasabb fertilitással, ahol az átlaghoz képest több a vallásos. Nem tudom már azt mondani, hogy a vallásosok aránya az össznépességhez, egyszerűen azért, mert sajnos az a csökkenés olyan mértékű, amely már ezt nem reprezentálja, nem nincs ilyen szintű kapcsolat. Viszont az a csoport, minél nagyobb az a csoport, akiket vallásosnak nevezünk, függetlenül attól, hogy ez milyen felekezeti, tehát aki vallásos, annak a körében viszont látszik, hogy magasabb a fertilitás. Tehát kérdésére, miért fontos ez országos szempontból, mert kimutatható az egyházak, vallásosoknak a népesség megtartó szerepe, amely demográfiai szempontból nem megkerülhető. Nagyon sokfajta szolgálatot látnak el az egyházak, nem pusztán csak egy hitéleti szolgálat, hanem más jellegű szolgáltatási, egészség és más dolgok, de az, hogy ők minél vitálisabban, minél erősebben tudják végezni a szolgálatokat, az gyakorlatilag demográfiai szempontból is kulcskérdés. És ennél mindenképpen figyelni kell. Igaz, hogy ezek között, a mutatók között a vallásosságnak a szerepe a legkevésbé erős, tehát a korábbi szempontok, korábbi mutatók azok fontosabbak, de ez sem megkerülhető. Én nem vagyok szociológus. Én az adatokat vizsgálom, és próbálok bizonyos módszerekből olyan elemzéseket létrehozni, vagy kialakítani, amelyekből más gyakorlati dolgokat tud hozni. Tehát én nem tudom, hogy mi a megoldás. Nem látom azt, hogy milyen megoldás, ugye az Úr Jézusnak a mondatát idézném, hogy tehát embernek ez lehetetlen, Istennek azonban minden lehetséges, és azt gondolom, hogy ilyen jellegű elemzésekre alapozva reménység szerint azért a egyházak vezetői megtalálják a megfelelő lépéseket, vagy olyan lépéseket, amelyeknek következtében a romlás az némileg csökkenthető, és a helyzet legalább stabilizálható. A munkámmal ezt szerettem volna megalapozni. Bízom benne, hogy így fogják majd látni mások is.
Az elhangzott beszélgetésben dr. Tóth Gézát, a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai tanácsadóját, a Miskolci Egyetem professzorát hallották. Tanulmányának címe, melyről a beszélgetés szólt, a népszámlálások a vallási adatainak eredményei térképeken. Az érdeklődők a tanulmányt szabadon letölthetik a KSH honlapjáról. Ezzel szombat reggeli beszélgetésünk véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is búcsúzik a szerkesztő Tikovics Ernő.